Reggeli Monitor.
Az idei év talán legnagyobb pénzpiaci sztoria, hogy az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet engedélyezett 11 Bitcoin Spot ETF-et, amiket a világ legnagyobb vagyonkezelője a BlackRock vezet be az amerikai technológiai Nasdaq tőzsdére. Erről fogunk beszélgetni, mert a kriptopiac szerteágazó vonulatairól Kajum Dániellel, a Peak Financial Services kriptoszakértőjével. Szervusz, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözöllek.
Kezdjünk is azzal, hogy Bitcoin ETF. Hogyan néz ki egy ETF, egy hagyományos ETF? Mit jelent pontosan? Mi a különbség mondjuk egy ETF és egy sima befektetési alap között?
Tehát az ETF az egy Exchange Traded Fund nevezetű, tehát angol megnevezésű befektetési alapforma. Az ETF ugye mozaik szó, Exchange Traded Fund, tőzsdén kereskedett befektetési alap, és a lényege igazából szerintem az utóbbi évtizedekben terjedt el, mint egy nagyon népszerű befektetési eszköz, vagy befektetési mód. Lényege, hogy ez az alap, ez befektet egy adott eszközosztályba, egy adott eszközbe, ez esetben a Bitcoinnál, Bitcoinba, és különböző emberek, különböző befektetők, lakossági befektetők, intézményi befektetők úgymond jegyeket vásárolhatnak ezekbe az ETF-ekbe, és részesedést szerezhetnek az ETF által birtokolt, a befektetési alap által birtokolt eszközállományban.
Nagyon sokan azt várják, hogy a Bitcoin ETF-ek miatt olyan emberek is fognak kriptovalutába fektetni, Bitcoinba fektetni, akik ugye a kockázatosság, a volatilitása miatt egyáltalán nem gondoltak erre korábban. Ez így lesz valószínűleg?
Talán, hogyha ezt a kijelentést két félre osztjuk, akkor úgy érdemes erre válaszolni. Igen, szerintem többen fognak befektetni, de nem feltétlenül a volatilitás miatt. Talán kevésbé lesz volatilis a piac, amiatt, hogy az emberek készen állnak arra, hogy hosszabb távon is befektessenek, és ne kapkodjanak azzal, hogy likvidálják a pozícióikat, kiveszik a pénzüket a Bitcoinból egy-egy nagyobb ármozgásnál. Uh-huh. De szerintem főleg azért jönnek be nagyobb befektetések, mert megjelennek az idézőesen megbízhatóbb szereplők, a már ismertebb szereplők, mint a BlackRock vagy a Fidelity, és emellett könnyebbé is válik. Tehát egy tőzsdén jegyzett ETF-ben sokkal könnyebb befektetni, mint mondjuk felmenni egy kriptotőzsdére, akár egy centralizáltra, akár decentralizált módon digitális voliteket, tárcákat kezelni, és attól félni, hogy egy hacker támadás útján valaki elveszti a befektetését.
Na de ez nagyon érdekes, mert ugye a Bitcoin az pontosan abban a szemléletben született, hogy kicsit működjünk másképp, mint a centralizált tőzsde, de akkor ez nem ellentmondás, hogy egy decentralizált eszközt teljesen egy ilyen szabályozott piacra bevinni?
Van
érdekes paradigmaváltás minden esetre.
Igen, igen. Van ennek ellentmondásos aspektusa, viszont abban talán nem, hogy ugye a technológiai, technikai tudás birtokában vagy annak hiányában emberek gyakran már így is centralizált kriptotőzsdékre mentek. Tehát megbíztak egy központi szereplőben, ebből több botrány is volt, ha gondolunk mondjuk az FTX csődre, de hát igen, ez egy érdekes ellentmondásos szituációt alakított ki igazadban.
Olvastam egy olyan véleményt egy szakértőtől, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet engedélyezte a Bitcoin ETF-eket, a Bitcoin legitimáció gyakorlatilag teljes körűvé vált ez. Te hogy látod szakértőként? Elfogadottsága, tehát, hogy gyakorlatilag már úgy kezeljük, mint a meta részvényt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, mint egy hagyományos befektetési eszközt.
Igen, egyre inkább kezd belépni a mainstreambe, ebből a szempontból igaz az állítás, abszolút. Nyilván kérdés, hogy ki milyen céllal tekint a Bitcoinra. Van, aki azt mondja, hogy a legmegbízhatóbb befektetési eszköz, vagy fizetési értékkereskedelmi médium. Ezzel lehet vitatkozni, ennek nem lenne nagyon megalapozott a legitimitása, de alapvetően tényleg kezd felzárkózni a mainstreambe, és egyre inkább elfogadott befektetési eszközként tekintenek rá a piacon.
Azt egyébként te minek tudod be, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet nagyon sokáig húzódott attól, hogy elfogadja a Bitcoin ETF-eket, nem tűnt annyira fogadókésznek az ötlet irányába, végül mégis beadta a derekát. Szerinted miért?
Muszáj volt. Tehát korábban azért utasította a Bitcoin ETF-eket, mert tartott a piaci manipulációtól, a Bitcoin árfolyamának a manipulációjától, viszont jogi úton megtámadták ezt a döntést, és kénytelen volt az SEC, az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet jóváhagyni ezeket a Bitcoin ETF kérelmeket.
És szerinted ez egy dominó effektust elindíthat, majd sokan most már az Ethereum ETF-eket várják e kapcsán?
Ez egy érdekes kérdés, azért, mert a kriptovalutáknál egy olyan fontos kérdés is felmerül, hogy értékpapírnak számítanak-e. Itt van egy ilyen Howey Test nevezetű teszt, 4 egyszerű kérdésből megpróbálják megállapítani az emberek, hogy egy adott kriptovaluta, vagy bármilyen eszköz egyébként értékpapírnak számít-e. És nyilván, hogyha valami értékpapírnak számít, az sokkal több szabályozást, sokkal több megfontolást hoz magával. A Bitcoinnál megállapították már egyértelműen, hogy nem számít értékpapírnak. Az Ethereumnál, az Ethernél, ami ugye az Ethereum blokklánchoz tartozik, ott talán rezeg a léc, de a többinél pedig még messzebb lehetünk attól, hogy befogadóbbak legyenek a szabályozók.
Ennek a felmérésnek a részleteibe vagy hátterébe be tudsz minket valamennyire avatni? Tehát, hogy milyen karakterisztikái vannak igazából egy értékpapírnak, amivel egyáltalán nem rendelkezik a Bitcoin, az Ether viszont nagyjából igen.
Persze, tehát a Howey Testnek a 4 legfőbb feltétele az az, hogy egy befektetőnek egy adott pénzösszeget kell befektetnie, az ugye, hogy a kriptovalutát vásárolunk, akkor befektetünk lényegében, egy közös vállalkozásba, vagy egy különálló vállalkozásba, ugye egy részvénynél ez a kibocsátó vállalat lenne. Itt a Bitcoinnál, meg az Ethernél ez egy érdekesebb kérdés, ezt a szabályozók döntik el úgy általában, hogy egy közös vállalkozásba fektetnek be pénzt a befektetők, azzal a céllal, hogy profitot termeljen, és a Bitcoin az árfolyam ingadozásával persze tud hozamot generálni, de például az Ether az kicsit más kriptovaluta abban a szempontból, hogy projektek épülnek rá, és ezek az adott projektek potenciálisan képesek profitot termelni egy adott gazdasági tevékenységből. Tegyük fel, beszélhetünk decentralizált tőzsdéről, decentralizált közösségi médiáról, egyéb ilyen-olyan megoldásokról. Itt már érdekes lehet, hogy értékpapírról van ez szó, valamint, hogy mindez a profit teremtés, ez harmadik felek munkájából készül. Tehát a befektető nem vesz részt a gazdasági tevékenységben, ugye ez is adott ebben a szituációban.
Az, hogy nem veszünk részt mondjuk az ETF-fel kapcsolatos kereskedésben, az igaz? Tehát gyakorlatilag ezt kiszervezzük valakinek. Nem kell figyelnünk folyamatosan a monitor előtt, hogy hogy áll a Bitcoin árfolyama, stb. Stb.
Igen, de hogyha vissza is lépünk egyet még az ETF előtt, tehát hogy már ott megakadhat a mondjuk tegyük fel az Ethernek, vagy egy másik kriptovalutának az ETF-esítése, hogy maga a kriptovaluta, ami az ETF-be kerülne, már az értékpapírnak számít, először azt kell szabályozni valamilyen mértékben, de igen.
Magyarországról, magyar befektetőként is egyébként most már tudnánk papíron elméletileg vásárolni Bitcoin ETF-et, vagy befektetni ilyen eszközbe?
Hát ugye az az érdekes, hogy Európában már eddig is voltak Bitcoin ETF-ek. Azért volt ez óriási hír, mert Amerika ugye a világ egyik legerősebb gazdasága, legnagyobb piaca, és ezt a pénzmozgások is megmutatták. De persze Magyarországon most annyiban jobb a helyzet a befektetőknek, hogy több Bitcoin ETF-ből tudnak válogatni a piacon.
Akkor az európai szabályozás vagy hozzáállás a bitcoinokhoz sokkal rugalmasabb, elfogadóbb, mint az amerikai?
Az ETF-ek ugye korábban már elfogadásra kerültek, de alapvetően tényleg Európában talán előretekintőbbek, meg proaktívabbak a szabályozók. Ugye tavaly fogadta el az Európai Parlament a MiCA szabályozási csomagot, ami a kriptovaluták digitális eszközök szabályozására, kereskedésére irányul.
Reggeli Monitor.
És folytatjuk kriptopiaci beszélgetésünket Kajum Dániellel, a Peak Financial Services kriptoszakértőjével. Az első blogban főként az új Bitcoin ETF-ekről beszélgettünk, és nagyon érdekes, hogyha rá pillantunk a Bitcoin árfolyamára, amiután ez hivatalossá vált, nagy emelkedést már nem láthattunk, sőt némi korrekciót is azóta. Ez gondolom azért van, mert hogy a piac már jóval előtte beáraszta, hogy el fogja fogadni, sőt el kell fogadnia a tőzsdefelügyeletnek, ahogy utaltál rá szintén az első blogba.
Abszolút igen, tehát tavaly 2023-ban egy 157%-os emelkedés volt megfigyelhető a Bitcoin árfolyamában, és október óta, amikor megérkeztek az első hírek arról, hogy jóvá hagyhatnak egy ETF-et, akkor 70%-ot emelkedett. És valóban a Bitcoin piacon, meg egyébként a kriptopiacon is szeretnek előre jelentősen beárazni bizonyos eseményeket, és amikor megérkezik ez az esemény, beteljesül, akkor jön egy nagyobb zuhanás. Ez már korábban is egy megfigyelhető jelenség volt. Most is maga a hivatalos bevezetése az ETF-eknek az nem mozgatta meg nagyon az árfolyamokat, viszont amikor lezajlott az első kereskedési nap, ez ugye múlt hét csütörtök volt, akkor egy 10%-os esést figyelhetünk meg.
Ez miért volt azért ez meglepő némiképp? Még ott talán egy kis pluszt lehetett volna várni, nem?
Igen, logikusan lehetett volna várni ennyit, egy kis pluszt, viszont egyrészt az elemzők, meg több piaci szakértő is elégedetlen volt az eredményekkel. Az első hírek szerint több mint 2 milliárd dollárnyi kereskedési forgalom volt, és később kiderült, hogy ebből a beáramló pénz, a Bitcoin ETF-ekbe beáramló pénz az 1 milliárd dollár volt, tehát egy 2,2 milliárd dolláros kereskedési forgalom, 1 milliárd dollár jött be, és ott is egy olyan jelenséget figyeltek meg, hogy volt korábban egy nem ETF, de egy trust lényegében, amiben egy Bitcoin trust a Grayscale-é, ami ETF-é formálódott át, és ebben is jelentős összegek voltak, de ez a befektetési alap, ez pénzkiáramlást figyelhetett meg magánál, mert az úgymond újvonalas befektetési szolgáltatótól a Grayscale-től inkább átmentek az emberek, szerintem 500 millió dollár értékben a BlackRockhoz, Fidelityhez és a többiekhez.
Ja, a BlackRock, Fidelity meglehetősen hiteles vagyonkezelőknek tűnnek. Szerinted van-e ettől függetlenül kockázat abban, hogy valaki tényleg Bitcoin ETF-et vásárol? Valószínűleg ezek a nagy szereplők nem fognak úgy bedőlni, mint az FTX, amire szintén utaltál az első blogban, de azért a kis ördög nem alszik. Tehát hogy látod, van esély arra, hogy még mindig nagyon kockázatos azért még ETF formában is Bitcoint vásárolni?
Abszolút. Örülök is, hogy erről beszélünk, mert a Bitcoin még mindig egy kockázatos befektetési eszköz. Tehát az árfolyama még mindig volatilis, óriási ugrások vannak, óriási kilengések. Ha valaki rosszkor száll be, akkor a megtakarításainak vagy a befektetésének egy jelentős részét elveszítheti, amit a Bitcoinba tett, vagy egyéb kriptovalutákba. Ezért szerintem senki nem is ajánlja befektetési szakértők közül, hogy valaki a portfóliójának egy nagy részét vagy teljes egészét kriptóban tartsa, inkább egy diverzifikációs eszköznek, egy kisebb, úgymond zsebnek jobb lehet a kriptovaluta befektetés.
Hogyha visszatérünk az árfolyam kérdésekhez, akkor mit gondolsz, a Bitcoin még visszatérhet azokra a 60 ezer dollár körüli csúcsokra, ahol 2021-ben volt?
Ezt szerintem senki nem tudja megmondani, és aki azt mondja, hogy biztosan megmondja, annak nem biztos, hogy lehet hinni a szavának. Tehát az elmúlt években folyamatosan érkeztek 100 ezer dolláros becslések, és volt, hogy tavaly is 20 ezer dollár alá beesett a Bitcoin. Ilyet én nem mondanék, én azt mondanám az embereknek, hogy mindenki, az érdeklődőknek, hogy mindenki végezze a saját kutatását, nézze meg, hogy mit gondol a piacról, és mint korábban említettem, portfóliójának csak egy kisebb részét különítse a kriptónak.
Egy másik érdekes téma, utaltál arra, hogy a Bitcoin nem működik fizetőeszközként. Erre most már példákat is láthatunk. Ugye nagy hír volt szintén, hogy Salvadorban hivatalos fizetőeszköz lett a dollár mellett a Bitcoin. Ennek ennyire rosszak a tapasztalatai, hogy ez kijelenthető, hogy gyakorlatilag a Bitcoin nem működőképes úgy, mint egy hagyományos deviza? Nem lehet úgy fizetni vele a fodrásznál mondjuk?
Igen, tehát pont a fodrásznál nagyon nehéz lenne valószínűleg. Igen, tehát a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem fizetőeszköz, pedig sokan azt gondolták, hogy ez az új pénz, pénznek pedig van egy olyan funkció, hogy fizetni kéne tudni vele. Sokkal inkább egy ilyen aranyszerű szerepet vett fel mostanában a Bitcoin, de igen, a fizetési módszerként azért nem megfelelő, mert ugye maga a Bitcoin rendszer az viszonylag lassan rögzít adatokat, így a tranzakciókat is lassan rögzíteni. Emellett ugye az árfolyama volatilis, nagy a kilengés, tehát hogy egy Bitcoinnal mit tud kifizetni egy adott ember, az nagyot változhat időközben, sokkal nagyobbat, mint mondjuk egy dollárral vagy egy forinttal. Emellett Salvadorban pont több szempontból is megbukott a Bitcoin fizetési kísérlet amiatt, mert sok helyen nem volt megfelelő edukáció, hogy hogyan tudnának Bitcoinnal fizetni, hogyan tudnának tárcákat kezelni az emberek. Nem volt nincsen megfelelő internetlefedettség, a vállalkozások nem készültek fel, hogy ilyen pénzt kezeljenek. Tehát nagyon sok kihívás volt, és a fizetési aspektus az abszolút nem jött elő a Bitcoinnak.
Talán még Venezuelában próbálkoztak hasonlóval? Bitcoin mint hivatalos fizetőeszköz, vagy felhivatalos?
Venezueláról nem tudok, de a Közép-Afrikai Köztársaságban talán még megpróbálkoztak ezzel.
Viszont arra akarnék utalni, hogy miért van az, hogy nem annyira fejlett pénzügyi kultúrájú országokban kezdték el ezt a kísérletet?
Szerintem ez főleg egy tip, de kevésbé stabil gazdaságoknál, talán ott, ahol megszületett az elnöki döntés, és koncentráltabb a hatalom, könnyebb bevezetni egy ilyen változtatást. Ott gondolkoznak el ezeken, hogy hát ha stabilabb lesz hát a gazdaság talán azáltal, hogy van egy tőkeerős közösség a Bitcoinnak, de másrészt azért is, mert megtehetik lényegében, ezért vezetik be.
És te arra látsz valószínűséget, bár tényleg a jóslás az nem a kenyerünk, de hogy arra látsz valószínűséget, hogy egy fejlett országban valami hasonló kísérlet nem rövid távon, de egy 10 éves távon elindulhat?
Indulnak, vagy már vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem Bitcoin alapon, viszont a Bitcoin mögött álló technológia által inspirálva, tehát a blockchain által inspirálva új fizetési megoldásokat keresnek, ezek a digitális jegybankpénzek adott esetekben. De mondjuk a Bitcoinnál is vannak érdekes kezdeményezések, ez a Lightning Chain, vagy a Bitcoin Lightning, amivel gyorsabbak a fizetésfeldolgozások, fizetések jóváírásai. Tehát kísérletek vannak, azt pedig érdekes lesz megfigyelni, hogy mi alakul ki belőlük.
A blokklánc technológiát ebben az esetben miért érheti meg felhasználni, vagy ezt egy kicsit kérlek magyarázd el, tehát bármiféle fizetőeszközt rá lehet tenni gyakorlatilag a blockchainre?
A blockchainre lényegében bármit fel lehet tenni, fizetőeszközöket, befektetési eszközöket, valós eszközöket, akár sokan ingatlanokon gondolkoztak, hogy különböző kis tokenek formájában, akár négyzetméterre bontva kereskedhetővé változtassák az ingatlanokat, vagy bármilyen más eszközt. A blockchainnek számos előnye van, tehát hogy megmásíthatatlan, könnyen verifikálható, visszakereshető sok adat benne, tehát a fő értékajánlata az egyfajta bizalom, és ugye a Bitcoinnak is ez a fő értékajánlata. Igen, tehát potenciál abszolút van benne, jelenleg is zajlik a használati eseteknek a feltárása.
Még itt a Bitcoin arany párhuzamot pedzegetném egy kicsit. Ugye, laikusként, mit most hirtelen belegondolva, azért a Bitcoin, mint biztos, stabil menedékeszköz, amit az aranyról elmondunk, nekem itt nem annyira áll a párhuzam, itt pontosan mire lehet gondolni, vagy te mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy egyre inkább aranyként funkcionál?
Abban a szempontból, hogy észrevehető, hogy a befektetési pénzáramlás az néha hasonló trendeket mutat a Bitcoinnál, meg az aranynál is. Emellett pedig az lehet, hogy te például nem tekintesz ilyen aranyszerű eszközként, vagy mások sem. Viszont a Bitcoin közösség viszont abszolút úgy tekint a Bitcoinra, mint egy olyan eszközosztályra, amiben bemenekíthetik a pénzüket, tehát van nekik ez a peer-to-peer decentralizált közösségük, és hogy egymásban megbíznak, és adott esetben nem kell mondjuk egy államban megbízniuk.
Reggeli Monitor.